Az álmgondozatok azok a te gyerekeid is, meg az enyémek is, ugye? Mert azt mondtuk társadalmilag, hogy megszületett, nincsen neki anyukája, nincsen neki apukája, vagy nem tudja gondozni. Mi, társadalom úgy döntöttünk a kisbabáról, hogy te mostantól állami gondozott vagy. Tehát mi fogunk téged gondozni. És ők onnan kiszabadulnak, és szakadnak be az emberkereskedelembe, a hajléktalanságba, a prostitúcióba, a bűnelkövetésbe és az áldozattá válásba 70-80%-ba.
Színész és rendező. Előadásainak különleges helyszínei között volt már botanikus kert, gőzfürdő, börtön, piac, metróaluljáró és kórház is. Színházi előadásaiban a hivatásos művészek mellett gyakran olyan hétköznapi emberek is megjelennek, akikről a darab szól. Így dolgozott már bevándorlókkal, romákkal, hajléktalanokkal, orvosokkal, várandós asszonyokkal, prostituáltakkal. Ezeknek az előadásoknak az egyik célja, hogy nehéz társadalmi és szociális problémákról beszéljenek a minél szélesebb nyilvánosság előtt, úgy, hogy ezzel egymás helyzetére nyitottabbá tegyék az embereket. A selfie vendége Sherman Márta, színész, rendező, az Artra Való projekt szakmai vezetője. Én Horn Gabriela vagyok, jó szórakozást kívánok a műsorhoz. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Színházi rendezőként indultál, ma pedig már egy speciális szegmensében dolgozol, egyfajta társadalmi színházat rendezel. Hogy indult a karriered, és hogyan jutottál ehhez a műfajhoz?
Azért annyit pontosítanék, hogy én színésznőként indultam, tehát hogy van egy ilyen 30-30-valahány éven már a színészi pályán, amit így magam mögött tudhatok. Tehát az első 20-25 évben azért inkább csak színészként játszottam. Itthon Magyarországon is, meg külföldön is. Alapvetően a független szcénában, tehát a szkéné, egyetemi színpad, ezeket jártam végig. És aztán utána, amikor külföldre keveredtem, szintén mint színésznő, egy pár évig Hollandiában dolgoztam. Ott találkoztam ezzel a civilek színpadon, társadalmi felelősségvállalás, nagyon sok térspecifikus, előadásban vettem ott részt, még mint színésznő. És akkor, amikor onnan így haza-haza járogattam, akkor azért már úgy elkezdtem ezzel így tapogatózni, hogy mi is ez, meg hogy is ez, meg itthon csinálja valaki, nem olyan sokan csinálja.
Mi is ez?
Mi is ez a térspecifikus? Hát ugye az, amikor van valami témád, elindulhat ez onnan, hogy van valami izgalmas tér, amit meglátsz, és abba hirtelen bekattan az agyad, hogy fú, ez olyan, mint a, és akkor azt mondod, hogy nem egy színházban, nem egy fekete dobozba szeretnéd megvalósítani azt, amit szeretnél, és ott felépíteni adott esetben egy látványterv alapján, egy valami díszletet, vagy nem tudom, nem gyakorlatilag ott van az életben az, amivel akarsz foglalkozni, annak minden áldásával és átkával együtt nyilván, mert hogy ez nem arra való alapvetően. És akkor úgy készítesz oda valamit, vagy hát nagyon sokszor nekem úgy is zajlik ez, hogy van valami téma, ami érdekel, ami foglalkoztat, vagy valami, amire felkérnek adott esetben, és ha úgy döntök, hogy nem színházba szeretném, akkor elkezdek keresni, kutatni, nézni, járni interneten, online, élőben, és akkor keresek teret, ami témájában, tehát nem mint egy díszlet, hogy így felmutat valamit, hanem organikusan.
Tehát egy ott zajló cselekményt mutatsz.
Vagy cselekményt, vagy egy története, vagy egy múltja van, vagy egy látványa, azért ez nagyon sok felül indulhat. És az akkor egyik, ezeket, igen.
Az egyik szakmai weboldaladon olvastam arról, hogy volt már előadásod botanikus kertben, gőzfürdőben, és hol még, milyen helyszíneken dolgoztál?
Börtönben, kórházban, utcán nagyon sokat, metró aluljáróban, hol még? Igen, a fürdőt mondtad, a botanikus kertet mondtad. Ilyen gyárépületben. Színházat is használtunk gyakorlatilag térspecifikusan úgy, hogy az egészet kifordítottuk, tehát hogy bár a színház épületében zajlott a dolog, de nem a színpadon, hanem teljesen átforgatva a tereket, szóval ilyen helyeken.
És ezek olyan előadások, amik valamilyen módon már társadalmi színházként definiálhatók, ugye?
Nem feltétlen, nem mindegyik. Nekem azért elég sokszor igen, mert hogy érdeked alapvetően ez nem követelmény, nem a módszert a része, vagy nem az elvárásnak a része. Engem az ilyen társadalmi kérdések nagyon foglalkoztatnak. Társadalmi, szociális kérdések, így aztán akár színpadon csinálom, akár valami speciális térben, akkor is valahogy erre felé kanyarodik előbb vagy utóbb a dolog.
Akkor a hagyományos független színházak felől jutottál el oda, igen, amiben már évek óta dolgozol, ami talán úgy írható le leginkább, hogy különböző nehéz sorsú, hátrányos helyzetű emberek, fiatalok életének a segítése ez talán a célja azoknak a projekteknek, amiben részt vettél.
Ennek most igen, hogyha az Artavalóra, meg az Árvállomra, meg ezekre akarod kifuttatni a kérdést, de azért nagyon sok olyan civillel is dolgoztam, akik nem ilyen marginális csoportban dolgoznak, tehát szülészorvos, védőnő, nem tudom, tehát hogy olyan emberek például, akik halálon túl élményük van, és akkor ők ezzel voltak jelen, vagy szakértők különböző, tehát ilyenek is voltak régebben. Igen.
És hogy dolgoztatok együtt például egy szülészorvossal?
Hát volt egy, a Krétakörnek volt ez a nagy, mielőtt még a Süsiék ugye elhagyták az országot, azelőtt volt egy ilyen nagy közösségi és egy ilyen nagy kutató projektjük, és annak keretében kértek fel három rendezőnőt, egy németet, egy francia, mindegyik magyar származás volt, egy Németországon, Franciaországon és egy Magyarországon élő rendezőnőt, és mi tulajdonképpen az újjászületés, mert ez volt a témája az egész projektnek, készítettünk előadást. Ez is egy fürdőben volt, a Dandár fürdőben, és az enyémnek az volt a cím, hogy oxitocint, ugye, amit tudjuk, hogy mi, és abban voltak szülészorvosok is, és a születést állítottam így párhuzamba azzal, amikor az életed úgy érzed, hogy újjá kéne születni, meg át kéne gondolnod, hogy mit akarsz csinálni, és akkor merre menjél tovább. És ott például a szülészorvosok voltak, akik, Bálint Sándor volt benne, aki egy nagyon nagy nevű, és egy nagyon, nagyon kedvelem őt, ővele interjúztunk, de voltak élőben is, például a védőnők, meg a szülésznők, ők élőben is benne voltak az előadásban.
Akkor hosszú évek óta vonz be civil embereket, igen, nem csak színészeket az előadásaidba. Mi a tapasztalat erről? Ez arról szól, hogy kiviszed a színház kicsit a civil világba, vagy a civil világot hozott be inkább a színházba, vagy ez egy kölcsönös folyamat inkább?
Ne, az nem volt szándékom, hogy ő miattuk kibevinni, azt már inkább később, mikor a szocioművészeti projekteket csináltam, akkor jött inkább ez elő, hogy ki akarom vinni, hogy oda vinni, hogy szem elé vinni, hogy látni. Nem titkolom, nincs is miért egyébként, hogy engem iszonyatosan inspirálnak a civilek. Tehát az, hogyha megismerek valamilyen embert, akkor azt én valahogy nem tudom, jobban el tudok benne kezdeni gondolkodni, és színháziban, akár elemelten, absztrakt formában, és sokkal jobban meglátok benne egy előadót, néha, mint egy színészben adott esetben. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon vonzó és nagyon inspiráló az, hogy egy ember az ön maga autentikus hétköznapiságában milyen. És az, hogyha az sikerül egy próbafolyamat útján, vagy próbafolyamat alatt megőrizni, ugye ebbe ez a trükk, hogy egy színésznek a próbafolyamata alatt az van, hogy folyamatosan egy másik karakterbe engedi bele magát, és egyre inkább aként létezik, és úgy jelenik meg a színpadon, addig, hogyha egy civillel dolgozol, ennek is vannak formai, de még speciál, mert most beszélünk, abban mindig az a cél, hogyha most, mit tudom én, ott dolgozom egy gyógytornásszal, most mondtam, van speciál, akkor az a célom, hogy ő a gyógytornássága, mint dolog, ami engem érdekel, mert mondjuk valami a témához az kapcsolódik, az hogy tud megmaradni úgy, hogy én közben végig őt lássam folyamatosan, és ne kelljen egy másik karaktert játszania, és azon dolgoznia, hiszen nem színész, ugye? Viszont, hogyha őt nézik és színpadra megy, az egy nagyon nehéz élethelyzet, ez minden embernek egyrészt várt, meg vágyott, meg félt, meg nem tudom, tehát nagyon sok minden keveredik. De az az izgalmas, hogyha civilt látsz sokszor a színpadon, hogyha ő azt látod, amilyen ő, és azt azért néha nehéz megőrizni, mikor sok a reflektor, meg színészek játszanak mellette, meg van adott esetben egy másik síkja az előadásnak, mert ez mindig így van, hogy akkor van egy másik síkja, amihez képest ő ugye meg tudja mutatni az autentikus létezését. De hát ez ahány produkció és ahány szándék, ez annyiképpen tud azért fordulni. És én nagyon sok olyan előadást készítettem, amiben civilek és professzionális alkotók dolgoznak együtt. Tehát rendeztem közszínházban, rendeztem térspecifikusat, rendeztem sokat nagyon trafó, nem tudom, tehát a független részen, de ami az én nagy liblingem azért az, hogy térspecifikus, civilek és professzionális alkotók együtt. Ez az, ami az én nagy fürdőm, amit nagyon szeretek.
Egy ilyen előadásodat én is láttam, sőt, még civilként részt is vettem benne, az a Városi Ferenc projekt volt, ami igen, egy ferencvárosi igen, embernek az élete a születéstől a halálig. Azt hiszem, az egy tipikus példája
az
ennek.
Az abszolút tipikus. Annak ugye öt előadás volt, az 9 vagy 10 hónapig csináltuk, ugye az a trafó felkérésé voltak, és az volt a felkérés, a Barda Beáig és a Szabó Gyuri volt még, akkor nem is tudom a részükről, hogy ott vannak most már nem tudom hány év a kerületben, ami nagyon szuper, de hogy valahogy nincsenek meg ezek a csápok kifelé. És hogy
nincs kötődésük a kerületre.
Igen, igen, és akkor ezt mondták, hogy van erre elképzelésem, és nagyon gyorsan lett elképzelésem, és akkor ott egy egész, abból rengeteget tanultam, abból nagyon-nagyon sok későbbi projekt nőtt ki, abból a tapasztalásból, hogy a trafónak volt egy ilyen tulajdonképpen ők mutattak rá valamire, hogy jó, hát én ezt értek, meg ezt én szeretem csinálni. És ott az volt, hogy 5 előadás volt, Városi Ferenc, ugye Ferenc Városnak ez egy ilyen játékosát, Városi Ferenc élete és halála.
Mint egy akárki darab, nem? Mint egy akárki. A középkorból, igen, ugye? Igen. Egy tipikus.
És 5 előadást, az volt a terv, és ezt meg is valósítottuk, hogy Garai Judit és Hársan a dramaturggal dolgozta, mi az ott korábban már a Panodrámában verbatim előadásokat csináltunk, tehát akkor már az a formanyelv, meg az a módszertan, ami a verbatim színház csináláshoz ugye elengedhetetlen, az egy nagyon szigorú rendszer, ugye a szóról szóra való anyagfelhasználás, azt így mindannyiunk hatalmas szerelme volt, és ezt utána nyomaiban vittük is tovább ebbe a projektbe. Tehát rengeteget interjúztunk, rengeteg kutatómunka
volt. Bocsánat, ez annyit jelent, hogy interjúztok, és azt abból az anyagból idéztek szóról szóra? Ez a verbatim
is, meg megjelent már nyomtatásban, akár online, akár printben megjelent szövegeket, csak úgy felhasználva, tényleg a hibákat is benne hagyva, tehát semmilyen módon azt meg nem változtatva használod a színpadon. Nyilván szerkeszted. Tehát hogyha van egy 3 órás interjút valakivel, az nem tudod feltenni a színpadra, abból lehet, hogy egy 10 perces rész, vagy egy 2 perces rész kerül belőle, ami valamihez képest mond valamit, de ez mindig engedéllyel van a résztvevők részéről, tehát mindig a kész anyagot, sőt a korábbi lépéseket is mutatjuk, hogy ugye nem változott, ezt akartad mondani, így akartad mondani.
Egyeztettek akkor a
megszólalásokon, az nagyon szigorúan.
És akkor térjünk vissza, tehát a Városi Ferenc
történet. És abban az a dokumentum és verbatim elemek is voltak benne, és ami képzelt emberünk, ez a Ferenc, ő megszületett ott a Ferencvárosban, és végül meg is halt. És ennek kapcsán ott volt a gyermekklinika, ami ugye a trafó mellett van, a daganatos gyermekeknek a gyógyítására létrehozott intézmény. Ott volt a születése az nem ott volt, az korábban volt, és pont akkor volt a Geréb Ágnesnek ugye a nagy ügye, ezért az előadás az pont arról szólt, hogy otthon szülés, nem otthon szülés. Ugye társadalmi kérdés, de mégis Városi Ferenc született meg, és egy hatalmas komédia lett, amiben civilek játszottak, meg a Pogány Judit, meg a nem tudom ki, tehát, hogy nagyon sok színész volt, és nagyon sok civil is ott megszületett, aztán utána a következő előadás volt a gyermekklinikán, ott még a vezető főorvos is azóta is nagyon kedves, néha ír nekem üzeneteket, ő is játszott az előadásban. Egyébként abban viszont inkább színészek voltak benne, Vígszínház színészei, meg mindenfelől, de ott is igyekeztünk olyan színészeket felkérni, akik a kerületben laknak. Vagy érintettek, vagy kapcsolódnak a kerülethez.
És zenében is, meg egyéb részletekben, amennyire emlékszem, a kerület kultúráját is próbáltátok bevonni,
ugye? Ó, az nagyon izgalmas volt, az szuper volt. Arra gondolsz, hogy csináltuk ezeket a megnyitókat a kerület embereiről?
Én nem, hanem arra is, hogy nem csak magas művészetből vett zenedarabok, slágerek voltak, hanem a széles közönség előtt népszerű, hát ilyen slágereket is bevontatok.
Nagyon sok zenét használtunk, igen, és ott indult el egyébként, az volt az első állomás, ami a mostani projektemben, a 100 hangos mese Újpestben, ami április közepén lesz a bemutatója Újpesten, ott például innen indult, ez hány éve volt már rég, az Üdvözlet az érkezőnek című ötletünk, ami azóta több helyen megvalósult, ami arról szólt, hogy a projekt időszaka alatt, ami ott is egy több hónapos, majdnem egy éves terminus volt, megszületett babák, tehát igazi anya, apa rendszeres esetben megszületik a gyermek, és hogy mi a védőnőkkel ott csodálatos kapcsolatban voltunk, és az ő segítségükkel felvettük velük a kapcsolatot, összekötöttek bennünket a családdal, és akkor az a kórus, aki erre alapult, amiből később a Magamnál Jobban kórus lett egyébként, de ez ott alakult ennek a projektnek kapcsán, szintén csak civilekből, ők elmentek, és a projekt során szerenádokat adtak a kerületben projektidőszak alatt született babáknak, tehát üdvözlet az érkezőnek, tehát hogy megjöttél, szeretünk, itt vagy, de jó. És ez nagyon-nagyon jól sikerült, mert nyilván egyrészt ott van az a család, aki kapja, meg a baba, meg a civilek, akik oda mennek énekelni, de hát az éneklést ezt mindenki hallja, ugye? Tehát ahogy így jönnek ki a környező házakból a szomszédok, és akkor ők is megtudják, hogy na most akkor itt egy gyerek született. Azért ez még a magyar társadalomban is azért elég jól állja még mindig így az évezredeknek a kiket, tehát hogy így nem kezdődött ki ez, hogy a kisbaba van, akkor szeretjük azért, szóval. Mikor hangosan is sír azért, de jó, gratulálunk, de aranyos, eszik-e eleget, nem tudom. Tehát ez egy olyan szál, ami embereket közel hozhat.
És ez közösséget építetek ezzel a színházzal, és akkor a közösség építés felől mozdultál el még tovább, egy speciális csoport felé, az állami gondozásban lévő fiatalok, vagy onnan kikerülő
fiatalok.
Igen,
ez is egy társadalmi, ugye azért csináltam a hajléktalandot és az életosztást, ami egy nagyon nagy projekt volt szintén, ott is hajléktalanok és profik dolgoztak együtt. Ugye abban az volt az érdekesség, hogy mindig megtalálnak ezek a dolgok. Én nem tudom miért, hogy elkezdtem azt a saját magam miatt, mert nagyon zavart az egész hajléktalanság téma, hogy ez borzasztó, és akkor jött az a kitaszítás, mikor a belvárosból, meg egész Budapest belső részéből
kiakadták. Ez az alkotmánymódosítás volt.
Pont igaz? Akkor igen, volt. Tehát olyan volt, mintha kb. Arra találtuk volna ki, mint egy ilyen tacepaó, vagy nem tudom, a projektünket, pedig teljesen
véletlen volt. Hogy felhívjátok a figyelmet erre a
problémára. Mert én már akkor 2 éve dolgoztam a projekten, mire jött ez.
Milyen volt? Mesélj erről a projektről egy kicsit, hogy ez hogy nézett ki.
Hát ott az is egy ilyen személyes indítatás volt, akkor jöttem az a külföldről, és akkor láttam ott a Calvin téren, hogy mi van, és azért nagyon meggyepálta a szívemet.
És hogy akkor, ott fekszenek az emberek.
Hát, és hogy milyen állapotban. És akkor elmentem, volt egy barátom, aki ami hajléktalan szállót vezetett, és akkor elmentem hozzá, hogy mit segíthetnék, akkor elkezdtem ott ételt osztani, de ez nem nekem való volt. Szóval láttam, hogy oké, most oda megyek 6. ételosztásnak, de én sem bírom, és nem teszek annyit, amennyit kéne. És akkor például ez érdekes, hogy ezt kérdezed, mert tényleg akkor viszont összeállt egy másik panel, hogy hát a színházhoz meg értek, szóval meg az emberekhez is valamennyire értek, hogy akkor miért nem a színházon keresztül közelítem meg ezt a dolgot, és akkor jött az, hogy a társadalmi közbeszédet formálva, ugye az, hogy látszott az utcán egy hajléktalant, akkor azt mondod, ki az egy hajléktalan, de hát valószínűleg ő is van egy neve biztos, lehet, hogy szereti a túrógombócot, lehet, hogy nem. Most ezek ilyen nagyon egyszerű dolgok, de tényleg, hogyha így tudunk egymásra nézni, akkor van kapocs. Ha meg azt mondjuk, hogy te egy riporter vagy, én egy milyen címkéket ragasztunk, sokkal nehezebb a közeledés.
Tehát, és ezen próbáltatok segíteni.
Előadás, és ráadásul annak lett a Hajléktalan nevű kiadvány, az is akkor volt először ilyen, ott már többet is csináltam, hogy ott 17 íróval köztük hajléktalanok is voltak páran, de szociológusok, antropológusok, újságírók, nem tudom, tehát 17 író írt egy útikönyvet a hajléktalan világba, ami olyan, mint a Lonely Planet, annak volt egy ilyen nagyon hasonló, ugyanúgy grafikákkal baromi jól nézett ki. Tehát, nem
tehát
az,
egy bédekkert írtatok
tulajdonképpen. Igen, tehát nem
Udi Kalausz.
Szívesen kinyitod, nem csak a szörnyűség jön le belőle, az is lejön, de hogy van egy ilyen érdekessége, hogy akkor hol lehet fürödni, ha meghalsz, mit történik veled, hol tudsz tanulni, hol tudsz visszakapaszkodni, és képzeld el, hogy annak iszonyú büszke vagyok azóta is tényleg rá, hogy később megtudtam, hogy valamelyik egyetemen ebből tanítanak.
Fantasztikus.
Egy projektnek a kiadványából, ugyanis akkor, amikor mi ezt kiadtuk, az napra kész volt. Tehát utcára kerültél volna, azt így megfogod, és tudod, és életbe maradsz. Nagyszerű. Most már nyilván eltelt több év, már biztos nem aktuális minden benne. Szóval ez volt a hajléktalan, és utána már ott is találkoztam olyan, hát ugye a hajléktalanoknak van 70%-a, vagy nem tudom mennyi, állami gondoskodásban nőtt fel. Hát ez gigászi szám, tehát gigászi. És akkor már ezen gondolkodtam, hogy meg mint, és utána jött ez a botrány a sajtóban, ugye amikor azt mondták, hogy a gyermek prostitúció nincsen Magyarországon, hangzott el a kormányzat részéről, az a pár fiatal, aki ezzel foglalkozik, ő saját önszántából minden presszúra nélkül teszi ezt. Ez így le volt írva. És ettől én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul éreztem, és szégyeltem magam mindenki helyett. És akkor mondtam, jó, hát ez így biztos, hogy nem. És akkor elmentem az esztergomi gyermekotthonba, nem volt se pénzem, nem is voltam se drámapedagógus, se semmi, de ott egy olyan nyitottság volt, a mai napig csodálatos napra, minden napig kapcsolatban vagyunk gyakorlatilag. És mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a gyermekprostitúció az nem egy választott szakma, azt gondolom, hogy ez erről beszélni kell, és nem szeretném, hogy az én barátaim az asztalnál, amikor kávézunk, akkor az, hogy prosti, meg ezeket csak úgy dobálják az asztal. Ahogy nem zsidózunk, nem cigányozunk, úgy ezt sem gondolnám, hogy el kéne fogadni, hogy mint egy ilyen, mit szoktak mondani, hogy milyen szakma, vagy nem tudom, ősi szakma, vagy...
Igen, valami ilyesmi kifejezést szoktak.
És akkor ott mondták, hogy jó, hát nézzük meg, és akkor nyilván figyeltek, hogy ki vagyok, vagy nem tudom.
De és mit csináltatok ott tulajdonképpen, mikor oda mentél elfogadtál?
Színházat.
Tehát, és ez egy speciális gyermekotthon.
Igen, az egy félig zárt intézet, az úgy hívják, hogy olyan fiatal lányok kerülnek be, akik deviáns magatartásuk, hívjuk így, vagy különböző már a bűnelkövetői előszobában lévő fiatal lányok, akik gyakorlatilag a saját maguktól és a saját maguk környezetétől kell megvédeni, most nagyon leegyszerűsítem. Ők, amikor bekerülnek oda, akkor úgy kerülhetnek be, ha jól tudom, csak már keverik, ma annyi forma van, hogy ha gyámság alá is veszik, tehát már vagy gyámságban voltak, vagy gyámság alá veszik, és azért vannak bezárva tulajdonképpen, hogy megvédjék őket. Nyilván 80-90%-ban drogfogyasztóként kerülni, meg nagyon durva pszichés betegséggel, nem tudom, tehát az egy nagyon kemény terep. 12-18 éves körül lányok vannak ott.
És velük kezdtél színházat
csinálni, ugye? Velük kezdtem színházat csinálni. Maximum 2 évig, különleges esetben meghosszabbíthatják pár hónappal, de a szabály szerint 2 évig lehetnek ott. Hát képzeld el, benn van egy 12 éves lány, már mindenen túl, és akkor 14 éves korába kijön. És akkor mi van?
És akkor velük próbáltál egy nem tudom milyen hosszú próbafilmet.
Árva állom címűen volt a dolog, utána a norvég civil alap támogatta, de nagyon jó, nagyon szépen gondolok vissza rá. Hát iszonyú heavy metal volt, tehát ez nagyon, az nagyon durva volt, de iszonyú sokat tanultam belőle, és nagy-nagy szeretet alakult ki, és nagyon jó együttműködés a lányokkal is, és a helyjel is. És akkor is a Lázár Kati, Andrejszki Judit, nem tudom már kik játszottak még színésznők benne, és a lányok. És akkor a Trafóban volt az Árva állom címmel egy bemutató, ami gyakorlatilag szinte hívhatnánk verbatimnak, de azért nem hívjuk, mert nem tartottuk az összes szabályt, mert módosítottunk rajta. Az Anna néninek a története alapján zajlódott. Anna néni egyébként most így megemlékezve róla, a 2 hete halt meg, én azóta is kapcsolatban voltam vele, hogy prostituált volt. 10-11 éves kora óta prostituálként dolgozott, én 70-valahány éves korában ismertem őt meg, tehát hogy ez egy
életet... De nem az intézet, nem az Esztergomi intézethez kapcsolódott?
Nem, őt, hát a... akkor már ugye nagy hálóm van most is azért valamennyire, tehát sok mindenkit elérek így a szociális részben, és akkor ilyen szociális munkások, meg nem tudom, kik segítettek abból, hogy eljuss a prostituáltokhoz, rengeteget interjúztunk akkor is, és az Anna néni egy ilyen szikrázó intelligenciája, hogy rettetesen műveletlen, nyilván, és egy nagyon méltatlan sorsban, borzalmas körülmények között élő ember volt, de zsigerileg, vagy személyiségileg egy nagyon-nagyon intelligens nő volt, és hát vele rengeteget beszéltem akkor is, meg utána is, és az ő élettörténetére lett ráfeszítve egy csomó minden, mert nem akartam a lányoknak a személyes traumáit ott egy-egybe feldolgozni. Mindegy, erről sokat beszélhetnék, de lényeg az, hogy ott már elkezdődött ez, hogy állami gondozottakkal vagyok, megtanultam, rájöttem én is saját magamtól, hogy én ezt szeretem csinálni, hogy ez nekem fontos, és akkor megtaláltam azt a két dolgot az életemben, ugye a színház, vagy a kreativitás hívjuk akárhogy, meg ez a szociális érzékenység, amit azért még otthonról hozok, hogy ennek soha nem találtam meg. Volt, mikor bohozdót torkodtam, és mellette közben játszottam. Tehát, hogy valahogy mindig hiányzott nekem ez a kapcsolódás, és ebben megtaláltam. És aztán ott mondták azok a szakemberek, akik ott dolgoztunk, ennek nagyon nagy sajtóvisszhangja lett, csináltunk egy 5 órás helyspecifikus előadást is, amit bent a Félix Zárt intézetben csináltunk, kizárólag újságírók számára, 30 újságírót 5 órán keresztül lekötöttünk. Tehát, hogy betettük Pester a buszba, és 5 óra múlva kiszállt Pester a buszba, ez a színházi előadás volt, még egy
elvittétek Esztergomba,
és ott megnézte azt, ami ott történt, meg részese is volt, nagyon klasszul sikerült, nagyon jó anyagok születtek ki, ugye ma az volt a célja annak a projektnek, a lányok fejlesztése és nem tudom mi mellett, de azt még akkor annyira nem ismertem, hogy ez tulajdonképpen észrevétlenül történt meg, hogy a közbeszédet formáljuk át, tehát ne gondoljuk már azt, hogy a prostituáltak így ezt akarják csinálni, ne gondoljuk már, hogy egy kislány így jó szántából szívesen lefekszik egy bácsikával, vagy bármit is csinál, tehát ne gondoljuk már ezt, létszi. Kb. Ez volt a nagyon alap információ.
És hogy érzed, hogy lett eredménye ennek?
Igen, lett eredménye, még a parlamentben is beszéltek róla.
Nagyszerű.
Hát ennyi, meg utána nyilván, igen, azt gondolom, hogy lett eredmény, mert én is rengeteg vitába voltam utána ott, és meg hát ez gyöngyözik tovább. Nagyon sokszor az ilyen fajta munka, ezt is el kell fogadni, ez is egy jó pár év volt, mire elfogadtam, hogy ez, tudod, mondjuk, hogy jó, és akkor mi nem játszott többet, meg jaj, akkor is akkor mindenki elfelejt. Ez olyan, mint ilyen kövek, tudom, mindenki ezt a példát mondja, de tényleg, hogy így bedobod, és nem tudod, hogy meddig fog elmenni az a hullám. De tudom, hogy megy, mert évek múlva hallom vissza. Most épp idén hívtak meg egyébként a valamelyik hajléktalan szállóra, a vidékre, én voltam a díszvendég, vagy mi, és hány évvel ezelőtt volt már az, és ők azóta is forgatják azt a könyvet, és hogy ez fontos, és hogy ez számít, és hogy ő ebből így, meg úgy, az esztergomi gyermekotthonban most voltam a héten, ebben a speciálisban, mert most egy EU-s projektet vittünk oda, és ott tényleg a Horváth Zoliékkal, aki ott az intézményvezető, a Hegedűs Máriával együtt, akiket két csodálatos, fantasztikus szakember. Azóta ők maguk mondták nekem, hogy annak a példáján, hogy én ott voltam, és látszik, hogy ez működik. Igen, meg lehet nyitni az ajtót, igen, nem történik semmi baj. Mennyit profitál belőle mindenki? Ők is, a lányok is, azok is, és hogy azóta egyszerűen sokkal többen járnak be hozzájuk, mindenki nagy örömére.
Megnyitották az intézmény kapuit a társadalom
igen,
felé.
Igen.
Hát ez nagyszerű eredmény igen. lehet. Ezt már az Artra való projekt keretében szerveztétek,
nem,
vagy az utána kezdődött?
Ott mondták a szakemberek, akikkel dolgoztam, hogy ez nagyon jó, és tényleg nagyon értékes, és szupi-szupi, de hogy mi történik a fiatal, meg hogy az gondozás az olyan, amilyen, de legalább van valami, És hogy viszont, mikor 18 évesen kikerülnek a rendszerből, na akkor mi van? Ugye? Tehát, hogy még egy, nekem van egy 18 éves gyerekem, ő mondjuk speciál nagyon motivált, meg nagyon céltudatos, de hát látom a kortársainál, hogy tényleg se kép, se hang, hogy mit akar csinálni, vagy nyilván ez így elhúzódik.
És erre találtatok ki akkor, hogy legyen egy olyan program?
Hát ők meg kikerülnek, és se szociális háló, se családi támogatás, fillér nuku, önellátás nuku, mert azt soha nem találta meg, és azt se tudja, hogy kicsoda magáról. Hiszen tömegében volt folyamatosan kezelve, egy-egy, még ha nevelőszülőnél töltötte a gyermekkorát is, hát most is volt olyan növendékünk 2 évvel, vagy mikor volt, 12 nevelőszülőt járt végig, 18 éves koráig. 12.
Ez nagyon sok, igen.
Érted, az elsőnél még sírsz 2 évesen, hogy áttesznek másiba. A 4 évesen áttesznek a másiba, még mindig sírsz. A 5-nél mit csinálsz? 6-nál, 11-nél hogy reagálsz arra, hogy most beilleszkedtél egy család, most meg kiilleszkedsz belőle? Tehát olyan személyiség, borzalmak van, nem tudjuk felfogni tényleg kívülről, hogy mi, és akkor most még nem beszéltem az abuzusról, meg nem beszéltem nagyon sok mindenről, ami hétköznapi szinten ott van. Tehát, hogy egymást, őket mindenki kb., és ott vannak azok a szakemberek a gáton, fillérekért dolgoznak, brutális körülmények között, abszolút emberhez méltatlan körülmények között élnek nagyon-nagyon sokszor, és akkor azt várjuk, hogy ők majd kijönnek onnan, ugye a mi gyerekeink. Mert ugye az állami gondozatok azok a te gyerekeid is, Gabi, meg az enyémek is, ugye? Mert azt mondtuk társadalmilag, hogy megszületett, nincsen neki anyukája, nincsen neki apukája, vagy nem tudja gondozni. Mi, társadalom úgy döntöttünk, hogy nem zárjuk be egy szobába és dobjuk el a kulcsot a kisbabáról, hanem azt mondjuk, hogy te mostantól állami gondozott vagy. Tehát mi fogunk téged gondozni. Ugye? Nem, ez a mi gyerekünk, ezt így kell szerintem nézni. És ők onnan kiszabadulnak, és szakadnak be az emberkereskedelembe, a hajléktalanságba, a prostitúcióba, a bűnelkövetésbe és az áldozattá válásba 70-80%-ba.
És ugye most látjuk a Bicskei eset kapcsán, került ez felszínre, hogy nem is csak az otthonokon kívül, hanem az otthonokon belül is rettenetes veszélyek.
Azokba a gyermekotthonokba, ahova én járok évek óta, már pedig nagyon-nagyon sok helyre megyek, szinte mindenhol ez ott volt, mindenhol. Az a kérdés, hogy a vezetés hogy áll ehhez hozzá. Tehát ezek a beteg emberek, a pedofilok, a zavart szellemű, nem tudom mi emberek, oda bejutnak, mert tudják, hogy ott könnyebb dolguk van, mert nincs elég ember, aki figyelje, aki ott van, ezek a gyerekek kiszolgáltatottak, gyengék, nem mernek, azt se tudják, hogy mi van, nincs, aki megvédje őket. Tehát csak gondolj arra, hogyha gyereket benn van az iskolában, néha mekkora háborút kell védeni egy-egy tanárral, hogyha nagyon nagy a különbség a szülő és a pedagógusnak a látásmódja között. Itt senki nem emeli fel a szót, értük. Tehát bekerülnek ezek a beteg, rossz akaratú, sérült pszichéjű emberek a jó intézetekben. Oda is bekerülnek, csak ott van, egyszerűen van rá figyelem, és kivágják ezeket a rohadt almákat a kosárból.
Tudtál ilyen eset? Találkoztál ilyen esettel, hogy eltávolítottak egy nevelőt ilyen ügy miatt?
Hát persze, hát ha túl, vannak nagyon rossz hírű intézmények, és vannak jobbak, most ebben nem fog nyilván belemenni, de igen, látom, hogy meg tudja csinálni, de azt is látom, hogy micsoda ember feletti erő kell ehhez is. Tehát az, hogy ő bebizonyítsa, hogy ezt. De én nekem volt olyan, hogy ott vagyok a intézetben, és akkor látom, hogy jön egy nevelő, és nyúl be valamelyik fiatal gyereknek így a far zsebébe, így a kis popsikáján nyúl be. És mondom, mit csinál maga? Hát, hogy ő csak a doboz cigit, mondom, húzza ki a kezét, mert letöröm, de tényleg. Szóval, hogy így, igen, ilyen szinten, és hát erre nyilván most ott van egy ilyen fura nő, mint én, és akkor ráordít, nem ez a módja. Hát nem ez a módja. Tehát ott vannak, megtaláljuk, hogy újra termelődik ez a nagyon beteg réteg, mert a gyerekek ki vannak szolgáltatva. Az a kérdés, hogy mi többiek erre hogy reagálunk. Azt mondjuk, hogy zéró tolerancia, és takarodj, és menj, gyógyuljál meg, vagy törzsd le a büntetésedet, vagy csinálj, amit akarsz, de tűnjél el a gyerekek közeléből, mert nem vagy alkalmas, nem tudod csinálni. És hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon sok szuper szakemberre dolgoztam, akik tényleg annyira minden erőjükön felül, mindenen felül viszik a fiatalokat, nem csak oda a programba, külön kiviszi magával, de akkor ugye megint megnyílik azt, hogy ki ellenőrzi azt, hogy ki hova viszi. Iszonyatos nehéz. Tehát az egész rendszert annyira át kéne gondolni, és annyi elsősorban rengeteg pénzt kéne beletenni, és szakembereket, és bevonni szerintem a civileket. mert nagyon sok olyan civil szervezet van, aki ezzel a témával saját öndöntéséből civil szervezet, mi azok vagyunk, akik mi azért állunk össze, mert ezzel akarunk foglalkozni.
Hogy segítsetek ezeknek a fiataloknak.
Nem is feltétlenül ebből élünk meg alapvetően, nyilván nekünk is kell élni valamiből, és akkor projektpénzekből így élünk, meg nem tudom.
És hogy segít, hogy próbáltok segíteni ezeknek a fiataloknak? Hát, hogy néz ki ez az Artra való?
Az Artra való, ami ugye 6 évig, az elmúlt 6 évben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a támogatásával valósult meg, ez a BM-nek egy ilyen ága, vagy nem tudom milyen. Ők meglátták abba, egyébként megszavazták tulajdonképpen a bizalmat azzal, hogy az első pilot projektünket támogatták.
Két civil szervezet, ugye plusz a minisztérium, belügyminisztérium közösen próbált bűnmegelőzési céllal,
hát
művészeti...
Próbált, ez az, mert hogy egyrészt mondom, milyen százalékba kerül neki az utógondozás során a fiatalok ezekbe a bűnek követő és áldozattá válási részébe. Másrészt mi a mi programunkban minden évben javítóból is, meg innen-onnan is beveszünk, sőt, tehát azt forszírozzuk, hogy onnan jönnek leginkább a növendékek, és egyébként Magyarország történetében egy egyetlen volt, mi voltunk a precedens arra, ami már az első évben egyébként, egy nagyon helyes fiú, aki javítóba volt, már 2 vagy 3, akkor még nem töltötte a 18-at, és meg 2 vagy 3 évre le volt zárva. Most gondold el, hogy miket csinált. Vagy hát nem tudom, miket csinált, de ez volt az ítélete. És ott a bíró, az ottani felügyelő tisztje annyira támogatta őt, és nekünk is annyira szimpatikus volt a fiú, hogy először Magyarországon volt az, hogy a 3 év letöltendőjéből az utolsó évet gyakorlatilag a mi projektünkbe tölthette. Tehát nem az volt, hogy benn volt egy zárt intézetben, annak minden szörnyűségével együtt egyébként, hogy ahogy ott bántják egymást is a fiatalok, néha meg nem tudom mi, hanem kijöhetett, nálunk figyelem volt, nálunk gondozás volt, mindennapos, majd ezt mindjárt elmondom.
Igen, hogy ez a nálunk, ez annyit jelent, hát, hogy ez ilyen, egy tanévnyi program.
Tíz hónapos program. De még azt mondom, hogy 6 éve, mert mindjárt elmondom a programot is, és hogy most van az első évünk, amikor egyik hétfőről kedre véradóan elvágták a lehetőségét annak, hogy, 8., hogy a 7. éves projektet is megcsináljuk. Most, amikor benn vagyunk az egész társadalmi figyelem központjában, hogy a gyermekeket és az ámgondozottakat hogyan lehet egy egészségesebb, boldogabb és gondozottabb élethez hozzásegíteni. Mi erre adtunk választ átláthatóan, kimutathatóan, dokumentálva van nálunk minden, rengeteg cikk, interjú, dokumentumfilmek mentek a tévében, hatásmérés volt nálunk, mindenfélére utolsó vasig elszámoltunk 6 évig keresztül, és most úgy néz ki, hogy a 7. nem adnak pénzt ők, úgyhogy majd most meglátjuk.
A belügyminisztérium nem ad támogatást.
Igen, nem annak támogatást.
És kaptatok indoklást erre? Hogy miért?
Ez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a programja. Esetleg, hogyha gondolod, be lehet hívni de interjúra a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a vezetőjét, vagy annak a helyettesét, és akkor ők elmondják neked, hát, hogy miért nem, mert ezt mi se tudjuk teljesen pontosan. Minden esetre most próbálunk, hát ha meg tudjuk menteni, mert ugye most már várnak minket az intézményekbe. Tehát most egy másik projekttel voltam, és ott állnak sorban a leendő növendékek. Tehát de mi a program?
Azt és igen, hogy mire várnak ezek a növendékek. Igen.
10 hónapos a programunk, ebből az első 6 hónap az nagyon-nagyon intenzív. A program keret művészeti nevelésen keresztül, és művészeti, nem is csak a nevelés, művészeti munkán keresztül tulajdonképpen az önértékelést, a reflexiókészséget, a hangon megtalálását, a egyszer a saját magam és a világ megismerésével foglalkozunk, de nem csak ez a kicsit ilyen lilán hangzó, nem tudom mi van, ez abszolút le van rántva a hétköznapokra is. Heti, tehát 10-6 hónapon keresztül 7-5 napján jönnek hozzánk, akkreditált képzés vagyunk, tehát be is vagyunk vizsgálva.
A kesztyűgyárban zajlik?
Most éppen ott az elmúlt 2-3 évben, de máshol is voltunk már, mikor hol bérlünk helyet. Innen is üzenem, hogyha valakinek van hely, és ideadja ingyen, de jó, akkor jövőre annyival kevesebb pénzt kell összeszednünk máshol.
Bemennek reggel, mintha dolgozni, vagy iskolába mennének.
Igen, napi 5 órát vannak velünk.
És kapnak ehhez segítséget, szállást is biztosít?
Elmondom mindent, mert megvan már ez a lemez, amit felrakok, és akkor forog körbe.
Várom.
Tehát, hogy heti 5 napot jönnek hozzánk, napi 5 órában vannak nálunk, és a 7-5 napjából 4 nap művészeti munka folyik, színház, zene, tánc, képzőművészet. Egy nap pedig úgy hívjuk, hogy pályorientációs nap, akkor pályorientációs munka, társ segíti őket, közgazdás segíti, kócs segíti őket, életvezetési tanácsadás, minden ilyesmi zajlik. Ugye, amit megismer magáról, mik az erősségei, mik a gyengeségei, mibe kell még fejleszteni, az a művészi munkán megtudja, mi nekünk rendszeresen 2-3 hetente stábértekezetünk van, akkor mindenkit megesett megbeszélésünk, átbeszélünk, és utána ezek a szakemberek, akik a hétköznapi világba teszik őket be, ugye, ők azt a tudást is beépítve gyakorlatilag segítik őket egy olyan jövőképet megépíteni, ami reális, ami a képességeimhez passzol, a vágyaimhoz passzol, ugye meg kell tanulni vágyni, nem is ismerik a szakmákat ezeket a fiatalok, tehát nem olyan szakmák, 10 szakmát ismerek kb.
És elviszitek őket helyekre is?
Hogy helyekre is elviszük, adott esetben olyan is van. Igen, Magyar Postával kitűnő munkakapcsolatunk van, az ottani PR-osok még abban is, vagy HR-esek még abban is, most már második éve, tényleg a Podmolicki Éva vezetésével ilyen játékos állásinterjúkat is csinálnak, de nálunk is van attitűdtréning. Lényeg az, hogy 6 hónapig mi egy színházi előadáson dolgozunk, ez a védőhálója, ez az ernyője, ami alatt ugye játékosan, örömmel teli, sok sírással, sok küzdelemmel, rengeteg konfliktussal, rengeteg ügye, de lényeg az, hogy művészek vezetésével és az említett szakemberek vezetésével jutunk el a február, ez mindig február utolsó hete a premierünk, akkor valami jó helyen, valami neves helyen, hogy a figyelem is ráirányuljon, és ők is érezzék a fiatalok a megtiszteltetést, hogy most mindenki ott örül. Volt ez a Nemzeti Színház, volt térspecifikus előadás is, egyébként voltunk a Víg Színházban, most idén a Jurányiban volt bemutatónk. Történik egy színházi bemutató, ez zárja az első 6 hónapot, utána már csak heti egy napot járnak hozzánk a fiatalok, még 3 hónapon keresztül, és az alatt van a kivezetés, amikor mi ugye az egész képzési idő alatt, a 10 hónap alatt szállást biztosítunk nekik, azt is mi fizetünk, ellátást, tehát ennivalót tőlünk kapnak, kajaegyet, ebédet, meleg ebédet, mindent, BKK bérletet kapnak, hogy tudjanak munkát keresni és bejárni a képzésbe, és a decemberi védésük után azt látnod kéne tényleg, tehát mikor már ők tudják, hogy mit akarnak, vagy nagyjából mit akarnak csinálni, akkor ők választanak utána iskolát maguknak, arról prezentációt képeznek, ott kint ülünk, mi kérdéseket teszünk fel, ők válaszolnak. Nem gondolná senki, hogy állami gondozásban lévő fiatalok így képesek kommunikálni és kiállni, és nagyon-nagyon gyorsan megtörténik ez a változás. Nyilván nem mindenkivel, de azért nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékban.
Hányan vesznek részt?
15 embert szoktunk felvenni, 12-re volt pénzünk eddig, amíg volt pénzünk. Ugye van mindig lemorzsolódás, idén 13-an végeztek, vagy végeznek, még nem végeztek, mert én nálunk vannak.
De az egy nagyon szép arány, hát az nem nagy lemorzsolódás, nem? És mesélj egy-két sikert.
És utána, bocsánat, még van a 3 hónap, és ott panelenként vesszük ki. Ja, és októbertől kötelező munkavállalás van. Tehát már szeptemberben segítjük őket, októbertől már részmunkákat kell vállalniuk, ha heti 2 órát, 2 órát.
Ez a képzés alatt még, vagy a program ideje alatt?
Hogy megtanulja azt, hogy megkerestem 3000 forintot, abból nem 4000-et költök-e, hanem szerencsésedben 2500-at és 500-at elteszek. Ezek ilyen szinten mennek, mint ahogy a gyermekeinket, ugye óvodától zseppénzt adunk, tegyél el belőle, nem tudod, ott itt innen kell kezdeni. És akkor utána akkor van valami kis megtakarításuk is már akkor, és a védésük után mit szeretnék tanulni, mindenkinek volt eddig legalábbis, van 300 000 vagy 250 000 forint, amit a képzésére fordíthat. Egyetemre mentek, főiskolára mentek tőlünk diákok, nekik az egyetemi felkészítőjüket fizettük, vagy a korrepetíciójukat, vagy az emelt szintű érettségiüknek a pénzét fizettük. Kreszt, tehát jogosítványt szerezhetnek nálunk, mi is volt, hát mindenféle szakmát, tehát a könyvelőtől elkezdve a fodrászig, a festőtől, a kőművesig mindenfelé mentek növendékeink már, szabóvarrónak, de sokan mentek, hát sokan, hát jó páran mentek felsőoktatásra tovább, illetve idén 4 növendékünk velünk együtt, tehát képzeld, hogy napi 5 órát bent van a suliban állunk, játszik, meg tanul, meg nem tudom mi, utána heti 3 délután ment a gimnáziumba, és elment mi munkát is vállaltak.
Ez igen.
Ezt mutass nekem még egy olyan programot, aki ezt eléri, akármilyen fiataloknál, nemhogy állami gondozottaknál.
Hát ezek nagyszerű eredmények mindenképpen, és tudjátok-e tartani a kapcsolatot a program után? Visszajeleznek ők, vagy ti?
Arra nem volt forrásunk, hogy rendes hivatalos utókövetés, tehát minden évben volt hatásmérés, meg ilyesmi, ez megvan, de utókövetés az egy külön sok munka lenne, de hát egyrészt visszajárnak mindig, tehát hogy bejönnek próbákra is, még 2-3 év múlva is, sőt, valaki 4 év múlva is jött vissza, hogy hagyják már be egy-két próbára, mert szeret és hiányzik neki. Tehát, hogy így is követjük őket, jönnek a bemutatóinkra is, megosztják nagyon sokszor, hogy éppen mi van velük, de ha ez nem lenne, akkor van nálunk egy mentorprogram, ami azt jelenti, hogy a korábbi évek növendékei önkéntes alapon vállalhatják, és minden évben vállalják 4-5-en, hogy a következő évi növendékeket mentorálják. Tehát, hogy egy-egy mentorhoz mondjuk 2-3 adott esetben 4 új növendék tartozik, és ők megismerkednek, ők kapnak egy mentorképzést nálunk, ez egy napos vagy egy alkalmas valami, de abban is segítjük őket folyamatosan, és utána ők segítik azt, hogy hogyan közlekedj, ha valami nehézséged van, fordulj hozzám, ha kortársal akarod megbeszélni valakivel, aki kicsit stabilabb, arra én itt vagyok, és ők jönnek, de olyan szinten, hogy amikor nálunk van a válogató, mert ugye nagyon a túljelentkezés, és ilyen válogató workshopunk van, ott a korábbi évek növendékei kötelező jelleggel mindig 2-3 ott van, és ők ugyanúgy részt vesznek a stáb ülésén utána, hogy megbeszéljük, hogy ők itt hogy látott, és ő hozzászól, hogy a Janika szerintem azért lenne nagyon jó, mert. De én szerintem nem. De akkor veszítsük meg. Tehát, hogy munkatársainká válnak a régi évek növendékei, és együtt dolgozunk azon, hogy a következőknek még jobb legyen. Volt ez egészen eddig így.
Hát remélem, hogy sikerül megoldani ezt a finanszírozási problémát is, mert hogy úgy tűnik, hogy több ilyen projektre lenne szükség
mi
az országban.
Arra, lett egy tudásmegosztó workshopunk, és van egy kiadványunk, amit megcsináltunk, ilyen do-it-yourself artra való típussal, egy nagyon szép kiadvány egyébként. Most gyakorlatilag gomnyomásra készen állnánk arra, hogy megsokszorozódva az országban így ellátást kínáljunk fiataloknak.
Hát sok sikert kívánok. Köszönöm ehhez nektek. Még annyit árulja, mert ahogy mikor láthatják a hallgatóink, nézőink a következő előadásotokat, ha felkeltettük az érdeklődést.
Százhangos mese Újpest április 18-án 18 órakor látható Újpesten a Városházán. Itt is hatalmas, 4 kórus fog együtt énekelni, közösségi hangjáték, film, mindenféle lesz.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. A műsorban Sherman Mártával, színházi rendezővel, az Artra való projekt szakmai vezetőjével beszélgettem. Én Horn Gabriela vagyok, köszönöm a figyelmüket.